Kedves testvéreim, mielőtt felolvasnám az igét, amelyről Isten, hiszem, hogy Isten lelke szólt hozzám, előtte egy verset szeretnék felolvasni. Most még nem is mondom a szerzőt meg a címet, azt majd utána elmondom, mert azt szeretném, hogy ezt a verset amolyan modern zsoltárként hallgatnátok, imádságként, mint ahogy az is. Én csüggett lelkem, én csüggett szívem, daloljatok és mondjátok, igen. Hurrázzatok-e nyári hajnalon, s ne hagyjatok ködökbe hajlanom. Korán keltem, felhúzom a rolót, a nyári nappal együtt lángolok. Most kikiáltom, élni, élni szív, boldog ki él, és boldog, aki lép. Boldog a táncos és a sánta is. Az élet jó még ő iránta is, mert minden jó, éhezni s enni jó, áldott az éhség és áldott a cipó. Szomjazni is jó, s ha a fény zizeg, meginni egy pohár jeges vizet. Fürödni, úszni, míg erőnk kitart, elszívni a díványon egy szivart. Ó, július aranyos a ködöd, torzult ajakkal tüzet bügyögök. A vörös nyár zúgása bátorít, én élet atlétája állok itt. Szaladni tudnék, s nem tudom hová, szeretnék élni végtelen soká. 100 évig, míg a testem megtörik, szeretnék élni, élni örökig. Az arcom mostan csupa-csupa fény, az Isten karjaiba szálltam én. Mint egykor anyám köténye alá, és úgy tekintek félve bízva rá. Én jó vagyok, ezrek jósága tölt, más vágyam nincs, tartson soká a föld. Jó emberek, ezt kéri társatok, csak talpalatnyi földet adjatok. A végtelenben egy kicsi helyet, hol meghúzódhatom és élhetek. Hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet Ézsaiás prófita könyvéből olvasok, a 49. fejezet 16. verséből, tehát Ézsaiás 49:16, ahol a prófétán keresztül így szól az Úr, íme a tenyerembe véstelek be, szüntelen előtted vannak falaim. Kosztolányi Dezsőnek az imént felolvasott verse ezt a címet viseli, hogy a jó élet. Azt gondolom, hogy mindannyian rezonáltunk rá, hiszen erre vágyunk valamennyien, jó életre, központi kérdésünk a jó élet. És erre a központi kérdésünkre próbálnak építeni a reklámok, politikusok, politikai pártok, és a jó életet hirdetik azok a legkülönfélébb vallási és szellemi áramlatok is, amelyek egy-két évtizede már elárasztották az mi országunkat is. Azonban úgy tapasztalom, hogy a legtöbb esetben olcsó, primitív, tárgyas módon hallunk a jó életről, és ez alól sajnos néha még a vallások, sőt, nem egyszer még keresztény közösségek vagy keresztény személyek sem kivételek. Ezért is kezdtem ezzel a gyönyörű kosztolányi verssel, amely egészen más hangvételben szól a jó életről. Mindjárt úgy kezdődik, mint egy zsoltár, én csüggett lelkem, én csüggett szívem, daloljatok és mondjátok igen. És úgy, így is folytatódik. Csak úgy, mint a bibliai zsoltárok, nagyon emberi hangon, őszintén és minden kertelés nélkül tárja fel a legkülönfélébb emberi érzéseket, gondolatokat, vágyakat, ám mindezzel valamiképpen Istenhez érkezik meg. Az arcom mostan csupa-csupa fény, az Isten karjaiba szálltam én, mint egykor anyám köténye alá, és úgy tekintek félve bízva rá. Isten előtt állva pedig már nem csak magára tekint, és nem csak magával foglalkozik, hanem belekerülnek látókörébe az emberek is. Tehát sok szempontból ez egy 20. századi zsoltár. Meggyőződésem, hogy a jó életről nem is lehet másként igazán beszélni, szólni, csak így, vagyis úgy, hogy benne van Isten, hiszen ő teremtette az életet, és ő jónak teremtette az életet, tehát ő a jó élet teremtője, és ezért lényegileg csak ő tud a jó életről bármit is mondani. És el is mondott mindent, minden lényegeset a Bibliában a jó életről. Az egész Biblia tulajdonképpen végig a jó életről szól, és ez azt mutatja, hogy Isten számára nagyon fontos, hogy az az élet, amely körülvesz minket, és az az élet, amelyet élünk, az jó legyen. De vajon milyen életet tart jónak az Isten, aki teremtette a jó életet? És itt kezdődik a jó élet titka, hogy megismerjük, hogy ő milyen életet tart jónak. A mai igénk alapján így hangzik erre a kérdésre a felelet. Isten szempontjából az életünk akkor jó, ha jó helyen van, ez a jó hely pedig az Isten tenyerében van. Ez a mai üzenet, ez a mai evangélium. Ezért mondja az igénkben, hogy íme a tenyerembe véstelekbe. Rögtön érezzük, hogy ez itt egy kép, egy hasonlat, egy úgynevezett antropomorfizmus, tehát amikor Istent emberi tulajdonságokkal ruházzák fel, vagy emberi tulajdonságokkal próbálnak kifejezni valami lényegeset vele kapcsolatban. Nézzük egy kicsit közelebbről ezt a képet és annak mondani valóját, mert itt van elrejtve a jó élet titka, amit így mond az igénk, hogy a tenyerembe véstelek be. De az első, amit jó meglátunk, hogy ebben az igében nem Isten lábáról, hanem Isten tenyeréről van szó. És azért hívom fel erre a figyelmet, mert sokan azt gondolják, hogy a jó élet titka az, ha valaki megfogja az Isten lábát. Ezt a régi magyar szólásmondást akkor szoktuk alkalmazni, amikor valakit hirtelenül, váratlanul valami nagy szerencse ért, ezen belül is elsősorban valamilyen anyagi természetű szerencsére gondolunk, például amikor valaki nyert a lotton, vagy hirtelen egy nagy örökséghez jutott. Nos, a legtöbb ember azt gondolja, hogy akkor lesz jó az élete, ha vele is ez történik, ha ő is megfogja az Isten lábát. Ez a szemlélet sajnos gyakran előfordul komoly vallásos istenkereső embereknél is, függetlenül attól, hogy melyik világvalláshoz vagy felekezethez tartozik, a vallásos emberek egy jó része is sokkal inkább csak Isten lábát akarja megfogni, részesítse őt Isten valami olyan nagy szerencsében, ami egy csapásra megoldja az élet gondjait, lehetőleg és elsősorban az élet anyagi gondjait. Nem az a baj, ha vágyunk egy ilyen sorsdöntő szerencsés fordulatra, mert várhatunk, és akár még be is következhet, hanem az, ha Isten nélkül vágyunk rá. Ha csak az a szerencse, csak az a jó kell, amit Isten adhat, de maga Isten nem. Olyan ez, mintha a gyermekeink a nekik szánt ajándékaikat úgy vennék át tőlünk, hogy közben ránk sem néznek, meg sem köszönik, és aztán sem szólnak hozzánk egyetlen szót sem. Csak az ajándékkal foglalkoznának, minket meg észre sem vennének, hát hogyan esne ez nekünk, és ez hogyan építeni a kapcsolatot, a köztünk lévő kapcsolatot. Amikor Jézus Isten gondviseléséről beszél, és részletesen felsorolja, hogy mi mindenről gondoskodik az életünkben Isten, akkor nem véletlenül fejezi be azzal, hogy de keressétek először Isten országát és igazságát, és ezek is, amiket előbb felsoroltam, mind ráadásul megadatnak nektek. Vajon nem kísérte meg néha minket is, akik őszintén vágyunk az Istennel való kapcsolatra, az a törekvés, hogy csak az Isten lábát akarjuk megfogni. Ilyenkor az Istentől visszacsúszunk az Isten lábáig, talán bele sem gondolunk, de újra ott keressük mi is a jó életet. Egy hívő ember is le tud csúszni, és az mindig itt kezdődik, amikor nem Istent akarjuk megragadni, hanem csak a lábát. Isten lábáról azonban sem itt, sem máshol nem beszél a Biblia, legalábbis ilyen értelemben nem. Mai igénk, tehát nem Isten lábát említi, hanem Isten tenyerét, de figyeljük csak, nem úgy, hogy az Isten tenyerén vagyunk. tenyerembe véstelekbe, ezt mondja az igében. És ez a másik félreértés a jó élettel kapcsolatban, amikor azt gondoljuk, hogy az a jó élet, ha Isten a tenyerén hordoz. Annyira általános ez a kép, és kicsit romantikus, általános és romantikus elképzelés az Istenről és a jó életről, hogy amikor készültem erre az igehirdetésre, akkor először én is még ezt írtam föl címként az igehirdetés fölé, hogy élet Isten tenyerén. Aztán a Szentlélek megvilágosította előttem, hogy nem így van az igében. Tehát ez így nem igaz, hogy az a jó élet, ha az Isten tenyerén vagyunk, még ez sem nevezi jó életnek Isten. Ezt mi emberek gondoljuk jó életnek, és amikor így gondolkodunk, akkor tulajdonképpen a megfogta az Isten lábát hasonlatot visszük tovább, legfeljebb egy kicsit emelkedettebben fogalmazunk, egy kicsit magasabb szinten, de lényegileg ugyanazt mondjuk, mert amikor azt mondjuk, hogy valakit a tenyerén hordoz Isten, akkor ugye, mi ilyenekre gondolunk, hogy annyira szerencsés, hogy minden vállalkozása sikerül, minden összejön neki az életben, Isten szinte dédelget, Isten elkényezteti, ilyen védő burokkal veszi körül, elkényezteti, és egyáltalán olyan isteni gondviselésben van része, hogy soha, de soha semmi baj nem érheti. Nos, ilyen értelemben csak egyetlen esetben van szó a Bibliában Istennek, illetve az ő angyalainak a tenyeréről. Tudjátok hol? Amikor a sátán megkísérti Jézust, a templom párkányára állítja, és a 91. Zsoltárt idézve azt mondja neki, ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Elfogadta Jézus ezt a lehetőséget, hogy majd Isten, illetve az ő angyalai a tenyerükön hordozzák? Ez volt az ő küldetése, és ezt szánta a követőinek is küldetés. Ő elfogadta ezt? Tudjuk, hogy nem fogadta el. Sőt, Jézus Isten kísértésnek nevezi ezt, és visszautasítja azt a hamis szemléletet, hogy Istenre úgy tekintsünk, mint aki mindig minden bajtól megóv minket. Tehát azt várni, hogy Isten a tenyerén hordozzon, az nem hit, hanem sokkal inkább Isten kísértés. Ha megnézzük a Bibliában azokat a személyeket, akik nagyon-nagyon közel álltak Istenhez, például Ábrahámot, akit Isten a barátjának nevezett, vagy Dávidot megnézzük, akit Isten szíve szerint való férfinak mondott. Hát még náluk is azt látjuk, hogy Isten azért nem kényeztette el őket. Rendkívüli életük volt, rendkívüli csodákat éltek meg, Isten élményeket éltek meg. De azért azt nem lehet mondani, hogy Isten elkényeztette volna őket. Még nekik sem sikerült minden. Sőt, sok háborúságot, bajt kellett elviselniük. Isten nem elkényeztette, hanem szerette őket, és a kettő nem ugyanaz. Isten olyan szeretettel szerette őket, amely néha nagyon kemény is tudott lenni, ha arra volt szükség. Na mindebből csak azt szeretném kihozni, hogy Istennek nincsenek elkényeztetett gyermekei. Persze valaki viselkedhet úgy Isten gyermekeként, mint elkényeztetett gyermek, de ez az elkényeztetés ez nem Istentől jön, mert ő nem kényezteti el a gyermekeit. Mai igény tehát nem is úgy beszél Isten tenyeréről, hogy akiket szeret, akik az övé, azokat mindig szüntelenül azon hordozza, mert a Biblia szerint az sem a jó élet, ha Isten a tenyerén hordoz minket. Hát akkor mi? De a mai igénk úgy beszél Isten tenyeréről, hogy nem rajta vagyunk, hanem benne, mint amibe bele vagyunk vésve. Bele van vésve a nevünk, az életünk. Ez a jó élet titka, Isten szerint. Tehát Isten akkor tartja az életünket jónak, ha az jó helyen van, és ez a jó hely az nem Isten tenyerén, hanem az Isten tenyerében van. Isten akkor mondja az életünket jónak, ha az jó, mélyen benne van az ő tenyerében, és bele van oda vésve. Vagy ahogyan a Károli féle fordításban olvasjuk, ímé az én markaimban metszettelek fel téged. De mit jelent ez a szemléletes hasonlat? Ahhoz, hogy ezt megértsük, egy pillanatra vissza kell utaznunk térben és időben, Jeruzsálembe Ézsaiás próféta és társai korába kell megérkeznünk. Nem fogom hosszan sorolni, mert tudom, engem érdekel a történelem, meg a kortörténet, de lehet, hogy nem mindenkit az itt ülők közül, csak nagyon röviden foglalom össze. Tehát Ézsaiás próféta kora, hát nyomorúságos idők voltak azok Izraelnek, Isten népének az életében. Először az asszír birodalom igázta le őket, majd a babiloni birodalom is ugyanezt tette. Krisztus előtt 587-ben elfoglalta és lerombolta a fővárost, Jeruzsálemet, lakóit pedig hosszú fogságban hurcolta, ugye majdnem 70 évig tartott a babiloni fogság, és ennek a fogságnak a vége felé tűnt fel az a prófét, akinek szavain keresztül Isten meghirdette népének, hogy a hűtlenségük miatti büntetés ideje lejárt, Isten megbocsátott, és ennek a megbocsátásnak a jelekén meg fogja szabadítani őket. Hazatérhetnek a fogságból, újra felépül a templom, felépül Jeruzsálem is, virágozni fog az ország. És amikor ezt meghirdette a próféta, hát Isten fogságban lévő népe ezt először csak nehezen tudta hinni, kétkedve fogadták. És ez a kétkedés szólal meg a mai igény 14. versében, amit én nem olvastam föl, most olvasom, de Sion ezt mondta, ugye Sion itt Izrael népét, Isten választott népét jelképezi, de Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Meghirdeti a próféta a szabadulást, és ez a válaszuk. Elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. És erre a hitetlenkedő, kételkedő, rezignált megállapításra jönnek Istentől feleletül a következő szívhez szóló szavak, megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén. Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Íme tenyerembe véstelek be, szüntelenül előttem vannak falaid. Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak belőled. Ezek a szavak azt hirdetik, hogy Isten mennyire szereti a népét. Nagyobb szeretettel, mint amilyen a legnagyobb földi szeretet az édesanyja szeretete a gyermeke felé. Tenyerébe véste be Isten az ő népét, ami azt jelenti, hogy soha sem feledkezik meg az ő népéről. Szüntelenül előtte vannak a falai is. Ugye ezeknek az újjáépítéséről is gondoskodik az Úr, mert sietnek már építői, a babiloni megszálló katonaság pedig kivonul belőle. Isten karja, keze, tenyere nagyon sokszor az isteni védelemnek a képe a Bibliában. De itt most Isten tenyerének a jelentése, az tovább bővül, amikor Isten azt mondja, hogy tenyerembe véstelek be, akkor ez nem pusztán a védelemről szól, kitágítja ezt a képet, hanem ez azt jelenti, hogy benne vagy az emlékezetemben. Belevéstelek a tenyeremben, azt jelenti, hogy benne vagy az emlékezetemben. Belevéstelek az emlékezetemben. Nem tudlak, nem is akarlak kitörölni az emlékezetemből. Igen, amikor valaki Isten népének tagjává lesz, Isten gyermeke lesz, akkor Isten abban a pillanatban bevési az emlékezetébe. Isten az ő népének minden egyes tagját bevési az ő emlékezetébe. Téged is, engem is. És onnan semmi és senki nem törölheti ki. Tenyerembe véstelek be. Jézus óta ez megdöbbentő szó szerintiséggel is igaz. Isten Jézusban emberré lett, keresztre adta magát, és hagyta, hogy átüssék szögekkel a kezét. Ennél mélyebben és ennél emlékezetesebben nem lehet Isten tenyerébe bevésődni, hiszen ezt Jézus miattunk, helyettünk és értünk vállalta. Arra pedig már nincsenek is szavak, hogy ennek a bevésésnek a nyomai Jézus feltámadása után mennyei testén is ugyanúgy megmaradtak és láthatóak most is. Ennyire örök érvényű ez az emlékezés. Jézus földi teste megdicsőült, megújult a feltámadása után, feltámadt mennyei testben, jelent meg a tanítványainak is, minden szempontból új az a test, egy szempontból nem, hogy a szögek helyét, a sebek helyét magán viseli. Ennyire örök érvényű ez az emlékezés, és ennyire igaz, amit Isten először Ézsaiáson keresztül hirdetett meg, hogy a tenyerembe véstelek be. Azóta ez a garancia arra, hogy Isten rólunk soha meg nem feledkezik. Ha tehát igazán jó életre vágyunk, fontos, hogy jó helyen keressük, ne az Isten lábát akarjuk csupán megfogni, és ne is azt várjuk Istentől, hogy szüntelenül a tenyerén hordozzon minket, hanem azt kérjük tőle, hogy minket is véssen bele a tenyerébe. És ha ez már megtörtént, mert hitáltal már az ő gyermekei vagyunk, akkor gondoljunk is így magunkra. Gondoljunk arra, hogyha Isten gyermeke vagyok, akkor olyan gyermek vagyok, akiről soha nem feledkezik el Isten, a mennyei atya, mert bele vagyok vésve a tenyerébe, az emlékezetébe. Gondoljunk arra, hogy ezért nem eshetünk ki az ő tenyeréből, emlékezetéből, vagyis kegyelméből, nem eshetünk onnan ki. Soha. És gondoljunk mindenkire így, aki velünk együtt az Isten népének tagja. Azért is jó, ha próbáljuk ezt a szemléletet elsajátítani, mert ha így tudunk egymásra tekinteni, akkor ha olyan helyzet adódik, hogy bárki közülünk úgy érzi, hogy őróla most megfeledkezett az Isten, mint ahogy Sion is így érezte, hogy idéztem az Ószövetségből, akkor tudjuk bátorítani, tudjuk biztatni egymást ezzel az üzenettel, hogy lehet, hogy most sok minden nem jó az életedben, de maga az életed mégis jó, mert jó helyen van, mert az Isten tenyerébe van bevésve, és ezért nem is eshetsz ki onnan soha. Ez a mai evangélium, és ez kísérjen el minket következő héten is. Amen.